Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És ahogy megszokhattátok, állandó szakértőnk Katona Csaba történész, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Reverendában, kérlek szépen!
Hát az erős túlzás volna, ugye a Vörös és Fekete, hogy idézek egy klasszikus regény címet, amiről mindig el szokták mondani, hogy egyszerre utal a vörös katonai egyenruhára, illetve a fekete papi egyenruhára, továbbra a vérre és a halálra. Hát nekem katona a nevem, úgyhogy a reverendát mellőzöm.
Oké, okay. Okay, rendben van. Szóval, hogy azért kérdeztem így, mert hogy 9 éves a Vatikán. 90 éves a Vatikán.
Nem mindegy.
Nem mindegy. 90 éves a Vatikán. Erre egyeztük ki, mesél a múlt rovatunkat, egy picit erre összpontosítunk most.
Hát viszonylag egyszerű történetről beszélünk, ha szigorúan kronológia szempontjából nézzük, ugye 1929. február 11-én került sor a lateráni szerződés aláírására, ugye, és ez volt az a nagyon fontos aktus. Az aláírók egyébként Benito Mussolini voltak a olasz állam részéről, hát, mondjuk úgy, hogy egy nem feltétlen pozitív történelmi személyiségről beszélünk. De ez egyezmény mégiscsak egy több évtizedes problémának tett pontot a végére, nevezetesen annak, hogy hát a pápa, vagy a pápai állam, ha úgy tetszik, és hát az Egyesült Olaszország viszonya között feszülő problémákat sikerült ezzel elrendezni. És tartósan sikerült elrendezni, azt hogy tegyük rögtön hozzá, hiszen gyakorlatilag a mai napig szavatolja azt a közjogi keretet, aminek mondjuk a sáncai mögött működni tud ez a viszony. Egyébként két embert még nagyon fontos megemlíteni, aztán rátérünk mindjárt konkrétumokra, ugye, hogy miről is szólt ez az egész megegyezés. Az egyik 11. Pius pápa, ugye ő a pápa adott helyzetben, adott időben, és a lateráni egyezmény másik aláírója, az pedig nem más, mint a bíboros államtitkár Pietro Gasparri. Mert ő és Mussolini rögzítették ezt, hogy adírták alá ezt a szerződést. Mi okozta a problémát? A problémát az okozta, hogy a 19. század második felében az olasz egység megvalósulni látszik. Mi a 19. század uralkodó ezt váramlat, a nemzeti gondolat, a nacionalizmus, és hát az olasz egység, mint olyan, az egyebek mellett nem lehet teljes, ha Róma nem tartozik bele. Az örökváros az egész. És 1870-ben az olasz királyság csapatai is vonulnak Rómába, csak hát Róma ugye a pápaságnak is a központja. És hát az akkori pápa, a 9. Pius, nagyon-nagyon nem nézi jó szemmel ezeket a történéseket, úgy éli meg, hogy ez a pápa és a pápaság és az egyház sérelmére történik, úgyhogy bár történnek felé közeledési kísérletek, konkrétan az olasz királyság részéről, ő nem ér ezzel, hanem beleáll egyfajta ellenzéki pozícióba, a vatikáni fogoly, vagy a római fogolyjá nyilvánítja magát, és innentől kezdve kialakul egy roppant feszült viszony. A pápaság nem hajlandó engedni abból, hogy most akkor hogyan alakuljon az olasz királyság meg az ő viszonya, mert az olasz királyság pedig bizonyos mértékig megtorolja, tehát az egyházzal szemben törvényeket hoz, korlátozza az egyház mozgásterét. Na most, hogyha belegondolunk abba, hogy az olaszországi katolicizmust azt elég nehéz volna partikuláris tényezőként leírni, akkor világosan lehet érzékelni túl a, mondjuk úgy, hogy a politikai hozadékán túl, hogy hát az olasz nemzet számára egy roppan kellemetlen szituáció volt, hiszen egyfelől hazafiak voltak, és az olasz egység az megdobogtatta az olaszok szívét, de másfelől pedig katolikusok voltak, és hát egyházuk feje Isten földi helyt tartó, de pedig ott áll a másik oldalon. És ez a fajta feszültség, ez folyamatosan ott munkált a 19. század végén az olasz társadalom, gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az egészében. A 19. század végén többször volt miniszterelnök Francesco Crispi, egy igen jelentős figurája az olasz történelemnek, és ő egyszer azt találta mondani, hogy az mindenkori olasz történelem egyik legnagyobb alakja lesz, aki tető alá hozza ezt a kiegyezést, hiszen nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb ez meg fog történni. Hát azt, hogy Benito Mussolini azért csinálta meg azt, amit, mert hallott a Crispi kijelentését, vagy pedig valóban egy gyakorlatilag dolognak tekintette, ezt nem tudjuk megítélni, de valószínűleg utóbbi nagyobb súlyjal esett latba. Az biztosan lehet tudni, hogy már a 20-as évek elejétől igyekezett a helyzetet rendezni. De hát ehhez kellett a másik fél hajlandósága is. Nagyon fontos volt, hogy folyamatosan gesztusokat tett, és újra elmondta, hogy az általa képviselt fasizmus az megfér a katolicizmussal, tehát az nem ellene van. De nyilván a másik fél számára is ez az állandó feszültség roppant kellemetlen volt, és így jutottak el oda, hogy 1929-ben aláírták ezt a bizonyos egyezményt, aminek a tartalmát majd mindjárt röviden is felvázolom. Nagyon érdekes dolog ez, hogy például Mussolini később nem bírta hangoztatni, hogy a megegyezés azért is fontos, mert a közös ellenség a szabad kibőség. Így kapott egy nagy taflit. Tehát ez is fontos dolog. Na de hát miről szólt az egyesség? Hát mindenek előtt egy nagyon fontos eleme volt annak, hogy államvallássá tette a katolicizmus Olaszországban. Ez egyébként 1984 érvényben is maradt. Tehát egy elég tartósnak bizonyuló dolog volt. Rögzítették, ami nagyon fontos volt, hogy mi az, ami a vatikáni államhoz tartozik fizikailag, tehát a különféle épületek és területek. Ugye részben a mai Vatikánváros, de vannak azért olyan épületek, olyan ingatlanok, amik nem ennek a területén vannak, de mégis a Vatikánváros tulajdonát képezik. Egy példát mondjuk a Esztergom-Dorsói pápai rezidencia, ami ugye nem ezen belül van, hanem Rómában. Volt egy nagyon fontos pénzügyi eleme ennek az egésznek, 75 millió lirányi kártérítést kapott 1871. évi sérelmek és károk fejében a pápai állam, meg még 100 millió lira értékű kamatozó államkötvényt, mert ezzel rendezték a pénzügyi dolgot. És aztán még voltak más finomságok, például biztosították azt, hogy legyen egyházi tanítás, de egyebek mellett azt is rögzítették, és szerintem az nagyon érdekes eleme ennek az egésznek, hogy a papok nem politizálhatnak, tehát a római katolikus papok. Ezzel az egyezménnyel pedig gyakorlatilag nagyon nagy megelégedettséget sikerült Olaszországban szülni, teljesen függetlenül a politikai világnézettől, azonoknál fogva, amit elmondtam, hogy itt egy erősen katolikus országról beszélünk, és egy évtizedek óta fennálló feszültséget oldottak meg. Azt, hogy mennyire tartós volt ez a megegyezés, és hogy tényleg működőképes, és függetlenítsük most Mussolini személyétől, azt szépen mutatjuk, hogy amikor 1947-ben életbe lépett a köztársasági alkotmány, gyakorlatilag az is érintetlenül hagyta. Tehát, hogyha egyszer valami működik, akkor ahogy nyilván nem akartak pusztán indulatból vagy lendületből, vagy az aláíró, vagy az aláírást jegyző személyek egyike miatt felülbírálni, és ezzel sikerült megvetni gyakorlatilag azt a fajta működési procedúrát, aminek a mai napig tanúi vagyunk, és azt gondolom, hogy ma nem érezni feszültséget az olasz állam, illetve a Vatikán között, úgyhogy fogalmazunk úgy, hogy ez egy pozitív folyamatként írható le.
Hát ez nagyon érdekes, amit viszont ugye egy nagyon nagy kérdés mind a mai napig, az, hogy maga a Vatikán miből gazdálkodik, és ezt kritizálták is az elmúlt időszakokban, vannak ezek a bizonyos Péter fillérek, ugye, meg aztán volt minden, és hát ilyen rendbetételek idejét látjuk most, a jelenlegi, és hát már mondhatni az előző két pápa ideje alatt is.
A következő helyzet, ugye a Vatikán bármennyire nyersen hangzik, amit mondok, egy költségvetési szerb is. De ez teljesen természetes, hiszen működik egyfelől ugye hivatalként, működik másfelől egy gazdálkodó szervként is. Tehát ebből következően tudjuk, hogy a Vatikánnak van saját bankja, foglalkozik befektetésekkel. Ebből következően viszont, ám bár nem kéne, hogy feltétlenül ebből következően, de azért a történelem mutatott már rá példát, nem feltétlenül voltak mindig tiszták a pénzügyek. Ez félrejétés ne esik, ez nem a Vatikán sajátja, ez bárhol.
Igen. Hát ez előfordul.
Elő, mert ahol pénz van, ott ugye általában fölbukkannak mások is. Van egy régi történet, talán ezzel tudnám példázni, hogy az anekdota szerint Harun al-Rasid kalifa megkérdezi Dzsafár vezírt, hogy amikor szétnéz a udvarában, akkor a sok szép, fényes udvaronc, jól öltött udvaronc között feltűnik egy ember, akinek a kaftánya kicsit szakadt, a turbánya koszos, a szakálla borzas, és megkérdezi, hogy ő miért így néz ki, és ki ez. Mondja, hogy ő a csillagász, aki köszönheti a kalifaságot, a gazdagságát, mert ő tudja megmondani a csillagok állásából, hogy merre kell hajózni, és ez a hajózási kell hajóval folytatott kereskedelem, ez biztosítja a sok-sok pénzt. Mert akkor miért így néz ki? A 100 arany a fizetése ennek az embernek. Hát miért nem? 10 000 arany a fizetése. Azért mondja Dzsafár, mert a 10 000 arany a fizetének a csillagásznak soha többet nem tölteni be a pozíciót, valódi csillagász. Na most szerintem ez közgazdasági tételként is fogható. Tehát magyarán, ha valaki oda kerül, akkor a kísértés bizony föl szokott bukkanni.
Igen.
De hát pontosan láthatjuk viszont azt a dolgot, amire te is utaltál, hogy az elmúlt évtizedekben, és ez már valójában János Pál ideje alatt megkezdődött, aztán folytatódott 16 még bennek alatt, és különösen folytatódik most. Itt az egy komoly tisztulási folyamatról beszélünk.
Igen. Igen, hát ugye nagyon egyre több, minél transzparensebb lett a világ, ugye, és a pénzügyek is természetesen, így aztán egyre több hiányosságra lehetett rálátni, ugye 1970 és 92 között folyamatos költségvetési deficitet produkált a Vatikán, és görgette maga előtt. Maga a Vatikáni Bank ugye is egy olyan intézmény, ami hát egy csomó jó könyvben is szerepel, amik hát, mindenféle összeesküvés elméletekkel foglalkozik. Igen.
Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ha már így a levéltár szóba jött, ugye a Archivo Secreto Vaticano, tehát a vatikáni titkos levéltár, és ez szokott fölbukkanni különféle filmekben.
Igen,
hát angyalok és démonok, mint egy ilyen. De úgy szokott kinézni, mint hogyha ilyen James Bond főgonosznak lenne a, valahol a raktára, vagy a földjén, vagy igen. a címben, vagy valahol. Abszolút nem így néz ki. És hát persze ez a titkos levéltár, ez egy csapdás dolog. Ez ugyanis valójában annyit jelent, hogy a pápa magánlevéltára, tehát a titoknoki, a titkári levéltár. Csak hogyha ezt lefordítjuk magyarra, akkor teljesen másként veszi ki magát a dolog, és akkor ilyenkor jönnek azok az ötletek, hogy a szigorúan titkos iratokat ott tűrzik, mert ugye annyi eszük nem lenne, hogy elégetnék, hanem még ki is hívják rá, hogy titkos levéltár, nyilván, mert ezzel lehet legjobban becsapni az ellenséget. Csak azt mondom, hogy a Történettudományi Intézetből az egyháztörténettel foglalkozó kollégáim, hogy jó néhányan jártak már ott, természetesen kell engedélyt kérni a kutatáshoz, ezt meg szokták adni, hogy csak erdő tudományos indokkal rendelkeznek, szépen bemennek és kutatnak, és hát a magyar történelem rendkívül fontos forrásait is sikerült ott már előásni, meg még ássák is elő, 20. századtól visszamenőleg jóval régedre. Úgyhogy kicsit másként kell elképzelni ezt az egész vatikáni dolgot, mint ahogy ezek a regények meg egyedek megjelenítik, de azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon kellett az a fajta nyitottság, ami a 20. század végének a pápáit jellemezte, és az, amit most a mostani pápa is nagyon erősen visz tovább ezt a vonalat. Ugye azt szokták mondani, hogy a legrégebbi jogfolytonosan működő cég az a katolikus egyház. Mert hát elég régen léteznek. Igen. Ugyanaz a.
Igen.
Régi, szintén levéltáros történet, hogy volt egy egyházi levéltár, amelyik pályázni akart a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és bekérték az alapító kiratát. De jelezte, hogy hát ő nem önálló jogi személy, hanem az adott püspökséghez tartozik. Na most akkor jó, hát kihez tartozik az a püspökség? Ez a püspökséget kialapított. Hát Szent István. Szóval az alapító kiratot úgy nehéz előrántani a csuklóban. Na jó, de az kihez tartozik. Hát ugye az esztergomi érsekséghez. Na és azt kialapította. Hát az meg talán még Géza idejére is visszamegy, és az kihez tartozik. Hát az meg ugye akár rögzik a Vatikánhoz, na és az kialapította, és hol az alapító kirat, és akkor a levéltáros kollega kellő humorral fénymásolt a Bibliából, te Péter vagy is én, de Sziklára építem egy házamat, mondaná, hogy alapítás az van, amikor Krisztus után 30 körül történt. Tehát ez egy eléggé, mondjuk úgy, hogy sikertörténetek nevezhető jogfolytonos dolog, persze pontosan lehet tudni, hogy ugye azért a pápai állam történetének voltak nagyon súlyos mélypontjai. Voltak nagyon súlyos erkölcsi válságai. Mindazonáltal azt szokták erre mondani, hogy de éppen azt, hogy ezeket is túlélte, az azért mutatja azt, hogy lehet, hogy mégiscsak hosszú távon valamit jól csinálnak.
Hát Csaba, köszönjük szépen ezt is, úgyhogy a Mesél a múltban arra emlékeztünk, hogy 90 éves a Vatikán alapítása, pedig egy érdekes dokumentum, ugye az 1929-es Benito Mussolini által szignált. Mi is a neve a dokumentumnak?
Lateráni szerződés, mert a lateráni palotában írták alá Benito Mussolini, illetve Petro Gasparri.
Hát köszönjük szépen, Csaba, kitartást! A tudomány
köszönöm
mindenek,
szépen,
tudomány mindenek felett.
Köszönöm szépen, és csak azt tudom mondani, hogy ámen.
Szervusz, Csaba, jövő héten találkozunk.
Minden jót kívánok, és köszönöm mindent.
Katona Csaba történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, állandó szakértőnk beszélt a 90 éves Vatikánról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.